Sziasztok, üdvözlet mindenkinek, ez a HDR Kutyakamény Podcast, dönts két lábon, dönts felelősen adássorozata. Én pedig Puz András vagyok, a Hádogrész kutyás futóversenyek alapítója, és a múltkor elkezdett témával mennénk tovább. Vendégem is egy Bellényi Bea, kutyakiképző, és mi is vagy még be, a múltkor olyan szépen bemutattunk az előző adásban, nagyon röviden esetleg annak a kedvér, aki...
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát kutyakiképző, meg ilyen kutyaviselkedés, hát ne, kutató sose voltam, tehát hogy igazán értek a kutyaviselkedéshez. Mentőkutyás, meg farkaskiképző, meg...
Meg ilyesmi, szerény a Bea, elég sok-sok-sok évig dolgozott az etológiai tanszéken, és amellett a én kiskutyám papájával sikerült egy mentőkutya világbajnokságot megnyerni, úgyhogy mondhatjuk, hogy ért egy picit a kutyákhoz. Ott tartottunk múltkor, arról beszélgettünk a tudatos választásról, abból, hogy az életvitelünkhöz próbáljunk meg fajtát választani, informálódjunk több forrásból, menjünk olyan kutyás közösségbe, ahol megtalálható az a fajta, kutyás csoportokba élő, kézzel fogható tapasztalatokat gyűjtsünk, és arról kezdtünk el beszélgetni, hogy az örökbefogadott, kutyák esetében is lehet figyelni, és kell is talán figyelni a fajta jellegre. Itt fejeztük be az előző adást, ha jól emlékszem,
és
a Bea azt mondta, hogy nagyon fontos az egyed, az egyednek a viselkedése a fajtán belül. Én ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy mennyire tudunk most a mellényulás szót vagy a hibázás szót nyilván idézőjelbe tenni. Inkább azt mondanám, hogy mennyi felfájást okozunk magunknak, hogyha mondjuk egy ilyen örökbefogadás dologba teljesen figyelmen kívül hagyjuk, hogy milyen fajtájú kutya lehet az a mix adott esetben.
Hát igazándiból ez attól függ, ugye, hogy mire, tehát visszautálnék arra,
hogy mire kell nekünk a
haza a kutyát, mert hogyha én nagyon nem szeretek kimozdulni, és a munkanap után szeretek otthon a kanapén ülni, de nagyon tetszik nekem az a fehér alapon fekete monokris kutya, aki vagy Jack Russell, vagy Foxy keverék, akkor lehet, hogy sok fejfájást fogok okozni ezzel magamnak. Mert hogy attól, hogy esztétikum van, és hogy ez tetszik nekem az adott kutya, nem biztos, hogy ki fogom tudni elégíteni azt, ami az adott kutyának a szükséglete lenne egyébként.
Hogyha arról is beszéltünk az előző adásban, hogy vannak már ilyen genetikai vizsgálatok, tehát hogyha nagyon kíváncsiak vagyunk, nyilván ez pénzbe került, tehát rá kell szállni az anyagiakat, de ingyen is kaphatunk hozzáértőktől tanácsot, és azt mondtad, hogy a hozzáértő menhelyesek azért úgy nagyjából meg tudják mondani.
Nagyjából meg tudják mondani, és mondom, jó esetben, tehát nem ott, ahol több 100 kutya van, de jó esetben azért van valami képük az adott kutyának a személyiségéről, és az adott kutyának az igényeiről is. Tehát, hogyha mondjuk egy német juhászmali keverékről beszélgetünk, akkor elvárható, hogy, illetve hát akkor valószínűleg az fog történni, hogy lesz egy nagy energiaigényű kutyánk.
Az élő adás is a pláza varázsa.
Igen. Tehát, hogy ugye lesz egy energikus kutyánk, aki adott esetben mondjuk talán még az agressziótól sem riad vissza.
És ismét az, hogy milyen célra kell nekünk ez a kutya, ami felmerült bennem így kérdésként. Véleményed szerint a adott fajtánál, tegyünk egy átlagos esetet, elmegyek egy menhelyre. Azt mondják, hogy hát van benne ilyen kutya, van benne olyan kutya. Mondjuk megfelel a céljaimnak. Mennyire fogom tudni neveléssel korrigálni az adott adott habitust, vagy genetikai állományt. Oda akarok kiukadni, hogy ha egy kutyának van egy igénye, van egy genetikai kódja, egy ösztöne, azt nagyon naív dolog azt mondani, és szándékosan provokatív a kérdés. Na majd én azt felülírom, majd én okos leszek, és igaz, hogy a tenyésztő nekem annyira tetszik ez a kutya, hogy na, majd én megmutatom, hogy az nekem való lesz. És majd én úgy kiképzem, hogy aztán a vizsla az nem akar rohangálni az erdőbe. Direkt extrém példát mondom.
Nem feltétlen extrém a példa. De azt mondom, hogy megcsinálható. Tehát kellően tudatos gazda, kellően tudatos hozzáállás, kellően betett energia, az ellenkezőjére is fordíthatja, de hogy ez mennyire jó az adott egyednek, az adott kutyának, arról vitatkoznék. Tehát sajnos láttam már erre példát, amikor a kutyát toltuk bele abba a skatujába, amit mi szeretnénk, megoldható, megcsinálható, mert a kutya hála a jó égnek, hogy összességében egy hihetetlenül alkalmazkodó képes, egy hihetetlenül formálható lény, akinek ugye különböző szintjei vannak az ő létezésének, van egy ösztönszintje, van egy tudatos szintje, és annyira velünk akar lenni, és annyira velünk, nekünk akar megfelelni, hogy megfelelő tréninggel tényleg az ellenkezője is kihozható. Tehát, hogy ez abszolút megoldható, de az, hogy a kutya nem lehet olyan, amilyen ő szeretne lenni, soha, na az nyomokat hagy benne. Akár fizikai betegség formájában, akár csak azt látja az ember, hogy életunt lesz. Vagy az a kutya, amelyik soha nem fél, vagy hát családilag nem kéne, hogy féljen semmitől. Egyszer csak azt veszük észre, hogy a városi zajoktól úgy megijed, hogy farkát maga alá húzva. Holott egy olyan kutyáról beszélgetünk, akinek az egész családja mindig lövésálló volt, semmilyen zajjal nem volt problémája. Teszi ezt azért, mert nem élhet úgy, ahogy ő azt szeretné. Én azt gondolom, hogy minden kutyából lehet társadalomkonform kutyát csinálni. Ha megadom neki azt, hogy egy kicsit lehessen olyan, amilyennek ő született.
Amilyen az ösztöne diktálja,
hogy legyen. Amilyennek az ösztöne diktálja. Tehát most mondok egy példát. Ugye az én puliaim, ők terelnek, meg a Malik is tereltek, Zen is terelt. És meg más, egy csomó olyan dolgot is csinálnak, ahol így ledobhatja az agyuk az égszia. De cserébe elvárom, hogyha én belépek vele a terápiás foglalkozásra, akkor egyik lábát úgy teszi a másik után, ahogy én mondom, akkor kell azt csinálja. Tehát, hogy ott egy nagyon erős kontroll van rajta. Ha ide most behozom a plázába, akkor itt le fog feküdni, és békésen alszik. És azért, mert én ezt elvárom tőle, hogy itt normálisan viselkedjen. Itt ne úgy viselkedjen, hogy akkor megnézzük, hogy ezen az asztalon mi van, vagy leverem az asztalról a bármit, mert úgy csóválom a farkam. Nem. Itt nem. Nem ez az elvárás. Itt az az elvárás, hogy viselkedjen jó. Cserébe, én elvárom tőle, hogy itt jól viselkedjen, cserébe viszont adok neki lehetőséget. Ugye nagyon sokszor van az, hogy a fajtatiszta kutyák előnye a keverékekkel szemben az, hogy egy fajtatiszta kutyánál tudom, hogy mire lett kitenyésztve, tudom, hogy az ösztönkészlete az mit diktál, tehát, hogy egy vadászkutya nem fog terelni, egy terelőkutya meg lehet, hogy fog vadászni, tehát azt azért nem tudjuk kizárni, de hogy nem úgy, mint egy kopó vagy egy terrier. És azt az ösztönigényt, azt ugye emiatt egyszerűbben ki tudom elégíteni. Egy keverék kutyánál mindig rá kell jönni, hogy mi ez. És ugye...
Így kicsit némi képzorra élve, zsákba macska, így
hát
a keverék kutya,
ilyen,
ha nem tudom azt, hogy...
Hogy miből?
Hogy
ha
miből
azt,
van,
hogy miből,
hogy mi az ösztönkészlet.
De szerencsére a kutyák ugye egyéniséget, és el tudják nekünk mondani, hogy mi az, amit élveznek. És van egy csomó olyan kutya, akinek az a legnagyobb boldogság, hogy ha bandázhat a haverokkal. Tehát ha a gazdi elviszi, mit tudom én, naponta egyszer, vagy hetente kétszer olyan helyre, ahol ott vannak a kutyának a haverjai, és ők együtt futkosnak, és ő utána egész héten tök boldog. Van ilyen kutya is, van olyan kutya is, amelyiket kiviszik az agárpályára, és akkor mehet a műnyúl után, és utána egész héten boldog. De hogy ez ugye sokrétű, és egy csomóféle sport van, egy csomóféle foglalatosság van, ami ösztönt kielégít. Van olyan kutya, akinek az a jó, hogyha a gazdi elviszi terepfutásra, és ennyi, és ettől aztán nagyon boldog. És van olyan kutya, amelyiket el kell vinni őrzővédőre, agility-re terelni, mentőkutyázni, engedelmes tréningre, terápiázni, és akkor talán úgy esetleg nyugodt lesz. Na, ezt hívják Malinak.
Igen, az a belga, az a Mali. A kulcs szót kimondtad egyébként, a boldogságot ebbe az egész sztoriba. Tehát, hogy amit én most felvetettem, és itt mondtam, szándékosan provokatív volt a kérdés, ha olyan életformába kényszerítem bele a kutyát, ami az ösztönével ellenkezik, jól gondolom, hogy nem lesz boldog a kutya.
Ez teljesen tehát,
és ugye gondolat, a felelős gazdinak és a felelősségteljes kutyatartó viselkedés úgy gondolom az, hogy boldoggá teszem a kutyám életét, tehát megadom neki azt az életformát, amit az ösztöne diktál.
Hát ha nem is teljesen, meg nem is 0-24-be. Tehát hogy én azt gondolom, igen, hogy ez egy ilyen oda-vissza játék.
Igen.
Tehát hogy azt se lehet csinálni, hogy én azért éljek, hogy a kutyámnak jó legyen. Tehát, hogy én, mint ember...
Föláldozom a saját életemet is teljes mértékben, csak az, a kutyáim.
Azt gondolom, hogy ez sem működik, hanem való... Tehát tudnom kell nekem azt, hogy én, mint ember, ugye mit érek, mennyit érek, attól, hogy ez a lény ott van velem, a kutyám, attól persze, hogy szeretném, ha boldog lenne, és megteszek azért mindent. De hogy azért ez nem egy... Tehát, hogy én nem azért élek, hogy a kutyám boldog legyen. Ő él azért, hogy velem lehessen, és én meg megteszem neki azt, hogy cserébe adok neki lehetőséget arra, hogy kutya lehessen.
Kutya lehessen, ez a lényeg. És az a kutya lehessen, akit az ösztöne diktál.
Igen.
Hát
igen.
Azért az...
És hát mindezt teszem úgy, hogy persze se a társadalomra, se a saját magamra, se senkivel nem vagyok veszélyesek. Igen. Mert azért, igen, ha az ösztöne diktál, és akkor elengedem a foxit így, és minden második macskát és galambot kinyír, ha nem biztos, hogy ideális.
Igen.
De hogy azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen egy kompromisszum.
Egy ilyen harmonikus, ilyen aranykép középútja. Egyébként egy fontos dolgot érintettél, hogy a kutyatartásnak a felelőssége, hogy ugye úgy kell megadnom a kutyámnak, hogy kiélhesse az ösztöneit korlátozott keretek között, hogy azzal ne okozzak problémát a társadalomnak, és ne szaporítsuk azok számát, akik azért utálják a kutyákat, mert vannak egyes kutyatartók, mondjuk ki, akik nem tudnak kultúráltan viselkedni. A Foxy példával élve, az én Foxy-m kinyírta már az összes macskát az utcában, nem én leszek az utca kedvence.
Hát igen, de ugyanez, tehát hogy ez tényleg annyi, tehát például ez a vizsla, aki nem bánt, és azért ráugrál a gyerekre, aki életre szóló traumát szerez, akit én terápiázom, aztán ki egy hosszú folyamat eredményeképp, ez valós példa sajnos, mert ha nem bánt, csak amikor a 3 éves gyerekre egy vizsla ráugrik, akkor a 3 éves gyereknek tök mindegy, mit mondunk, halálra fog rémülni. Igen. És ez az én felelősségem, hogy én gazdaként ne azt üvöltözzem, hogy nem bánt, hanem hívjam be, ha ezt nem tudom megtenni, akkor ne engedjem el. Vigyen be zárt kutyafuttatóra, tegyen futópadra, kössem a bicikli mellé, kössem magamra is, menjek el futni, tök mindegy, de hogy akkor ne tegyem ki ennek a világot, ennek, igen, a helyzetnek, hogy ez megtörténhet.
Ez egy fontos része a felelős kutyatartásnak, tényleg, hogy figyeljünk oda a társadalomra, és úgy adjuk meg a kutyának a boldogságot ebben, ami nagyon, nagyon egyetértek és nagyon fontos dolog. Visszakanyolodnék a keverék kutyákhoz, és ugye beszélgettünk még az előző adásban is, meg most is arról, hogy megnézni az adott kutyának az ösztönkészletét. Abba is hiszel, vagy mit gondolsz erről, hogy akkor utána, ha már választottam, ugye a kiképzést is hozzá kell igazítanom ahhoz az ösztönkészlethez?
Hát itt jön be, itt megint az a mit szeretnék. Mert hogy ha van, tehát hogy ha azt szeretném, hogy el tudjak menni erdőmezőn kirándulni, visszajöjjön a kiskutyám, és ennyi, akkor így gyakorlatilag vannak különböző képzési módszerek, és akkor amelyik nekem úgy szimpatikus, mert amelyik tudok azonosulni.
Én most egy alapképzésről beszélek, hogy kísérő, úgynevezett kísérő kutya képzés, egy alapszint, hogy legyen egy kultúrált kutyám.
Azért összetettebb a kérdés, mert ahhoz, hogy kultúrád legyen az a kutya, ahhoz kell neki már valami, tehát hogy valahol ki tudja csapni a kis energiáit.
És a fajtára kajandunk vissza, hogy mit kell megadnunk a kutyának.
A magának a kutyának. De hogy, tehát azt gondolom, hogy az, hogy én a kutyámat hogyan és miként képzem ki, egyrészt meg kell találnom azt a kutyaiskolát, amivel tudok azonosulni. Tehát ha én úgy érzem, hogy nem szeretném folyton rángatni a kutyámat, de ezt várják el tőlem, és ezért kényszerből ráteszem a folytót, annak nincs értelme. Akkor ki kell jönni abból a kutyaiskolába, és elmenni egy olyanba, ahol nem használnak ilyet. Van. Tehát minden, a skála összes pontjára találunk kutyaiskolát, és minden gazdának szerintem azt kéne megtalálni, hogy jól érzi magát, úgy, hogy szakmaiságot is kap. Hogy miből látom, hogy egy kutyaiskola szakmai vagy nem, nagyon egyszerű. Nézzük meg az oktató kutyáit. Ha az oktató kutyája nem jön vissza, és ha az oktató kutyája más fején ugrál, és jaj, most csak most oda mordul, meg igaza van rendezzele, akkor lehet, hogy nem feltétlen szakmailag a legjobb.
Előre rohantál egy kicsit, ja, mert nem úgy, lesz majd egy külön adásunk, ahol szeretnék erről majd beszélgetni, hogy hogyan válaszunk kutyaiskolát. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés egyébként, én úgy gondolom, már mint kihívás jelent jó kutyaiskolát talán. Én a saját példámat hagyosszam meg a kedves hallgatókkal, meg veled is. Ugye nekünk van otthon Spirit, mint a szerelmem belga juhász, a szerelmem Zentől, és Bekinek a szerelem gyümölcse, hogy a szerelem jó, sokszor használjuk. Ő egy tudatos választás volt, egy tudatos várakozás is, egy alomból, stb. Ott van a családunk másik kiskutyája, párom kis kedvence, aki egy örökbefogadott mentett kutya. Én is hiszek abban, amit te mondtál, amiről beszélgettünk adáson kívül, hogy minden kutyának kell adni esélyt, és hát ő pedig, amikor kiválasztottuk, ő nagyon border collie-nak nézett ki. Most én úgy hívom őt, hogy nyomokban border collie-t is tartalmazhat, valami ilyesmi. Aztán, ahogy megtörtént az ivarérés, ugye első tüzelés után ivartanítottuk a hölgyet, és egyszer csak előkezdett jönni belőle a terrier vér, és nagyon boldog pillanatokat okoz most nekünk, mert tényleg a jobb vállán ül a angyalka a border collie, a bal vállán ül a terrier, és vitatkoznak. Menj oda hozzájuk, fogadj szót, csináld, amit mondanak, ne törődj velünk, menj a szag után, rohanj el, és ezt játsszuk, és nyilván ez fejfájás, és komolyabb kiképzést igényel, de látjuk ezt a kihívást az egészben. És ezért is hoztam föl egyébként, hogy az örökbefogadásnál ezért úgy gondolom számolni kell.
Jó, de egyébként tehát ugyanakkor hozzáteszem, hogy azért visszautalnék arra, hogy a kutyának vannak a skálának végpontjai fajtailag, de alapvetően azért van egy átlag, és akkor amikor az átlagos megoldások nem tudnak, vagy nem úgy jönnek, akkor tudok fajta specifikumra építeni még tréninget, vagy plusz tréninget, de hogy az ilyen általános dolgok, hogy lazapódázom menjen, hogy ő fekszik, hogy ott azért van egy adott módszer, tehát egy csomó módszer van erre, hogy ezt hogyan tanítsam meg lehet így is, úgy is, amúgy is, de hogy ott azért nem annyira ez a fajta specifikum van. Persze egy csivavát azért ne rángassak már folyton így fél métereseket, míg mondjuk egy ereje teljében lévő dobermannak azért, ha berántok egyet-kettőt a pórázba, akkor lehet, hogy nem lesz akkora baja. De tehát alapvetően ott azért nem azt mondjuk, hogy a vizslát itt tanítjuk a Jack Russell-t úgy, a border collie-t meg amúgy, mert hogy nincs jelentősége egy bizonyos szintig. És akkor van az a szint, van az a profizmus, amikor már van jelentősége.
A specializálódásnál.
Amikor a specializálódás.
Igen, hogy mit szeretnék.
Tehát, hogyha ha majd fogtok ugye beszélgetni, mondtad, hogy fogtok Sacival beszélgetni, ott ő például rengeteg féle fajta kutyát ismer, lát, és meg fogja tudni neked mondani, például a mentőkutyás munkában most már én is látom, hogy ott vannak fajta specifikus tulajdonságok, hogy a border collie-ra ez jellemző, a labradorokra az jellemző, a malikra amaz, de hogy ott is ez a fajta, tehát megpróbálunk egy adott dolgot, és ha az nem megy, na akkor megyünk fajta szerint külön.
Ez a finom hangolás.
A finom hangolásról
beszélünk, igen. Nem az átlagos dologról. Ami, hogy adáson kívül olyan szépen fogalmaztad meg ezt a dolgot, mikor erről beszélgettünk, hogy amikor nem speciális célra kell kutya, hanem átlagos családi kutyának, igen, akkor mindenképpen azt az örökbefogadást javaslod, és a menhelyet
is dolgozol. Én azt preferálnám, és nekem is megmondom, hogy ez a tervem, hogyha már nem munkára veszek magam mellé kutyát, hanem azért, hogy legyen, és hogy együtt menjünk, mit tudom én, a városba, vagy nem tudom, akkor én is azt tervezem, hogy akkor örökbefogadni szeretnék, vagy fogok, mert azt gondolom, hogy megérdemlik.
Egyértelmű. Ugyanakkor az örökbefogadásnál is javaslod a tudatos választást. Tehát azért sajnos, és azt kell mondjuk, hogy sajnos van választék a örökbefogadható kutyák között, és ha ott is megjelenik a tudatosság, és a tudatos fajta, vagy hívhatjuk ezt fajta jellegű választásnak inkább?
Hát, vagy én csak azt mondom, hogy tudatosság magában tudatos a választásban.
A választásban, akkor sok mindentől meg kíméljük
hát abszolút,
magunkat.
Abszolút.
És hogy azért ne felejtsük el, hogyha ha fajtát szeretnénk, mert annak a habitusa illik hozzánk, vagy aznak a habitusa illik az életvitelünkhöz, azért vannak fajtamentő.
Ezt akartam még, ezt az előző adásban került szóba, igen. És azért vannak fajtamentő szervezetek, nem véletlenül vannak, sajnos kell, hogy legyenek.
Igen.
A fajtamentők kell viszont az ember, hogyha azt mondja, hogy itt megint csak azt hangsúlyoznám, hogy amikor munkára veszünk kutyát, amikor feladatra veszünk kutyát, azért keressük az ismert hátteret két dolog miatt, az egyik a viselkedés, a képezhetőség, és a másik az egészség. Tehát egy igazoltan mentes szülőktől származó kutyánál előfordulhat egészségügyi probléma, de kisebb eséllyel, mint hogyha úgymond összeszedek valahol négy kutyát. És mivel én rengeteg energiát és pénzt teszek a kutya képzésébe, és ez igaz a segítő kutyától elkezdve a mentő kutyáig mindenre, én szeretném, ha ez a kutya miután ki van képezve, tudna dolgozni sokáig. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell 5 évesen epilepszia miatt leselejteznem, stb. Hanem, vagy 4 évesen diszpázia miatt.
Tehát, igen.
Hanem, hogy ő tud dolgozni. Na, de amikor ez már nincs a képbe, akkor, de én azt mondom, hogy de én annyira megszerettem a belga juhászt, akkor már jöhet a fajta mentőktől kutya, és hiszen, hogyha én nem az a célom, hogy a következő kutya 650 téren legyen nekem világbajnok akár, akkor már nem ez az elsődleges szempont. De alapvetően ugye ez a különbség, és ezért sajnálom, hogy én ugye funkcióra keresek kutyát, és ezért vannak igazolt hátterű, vagy hát olyan kutyáim, akiknek legalább a szüleit ismerem.
Igen, igen, igen.
Tehát,
igen,
hogy
igen.
Legalább a szülőket igen. Láttam, és tudom, hogy milyenek. És ez az, ami egy kicsit úgy megnehezíti. De ha nincs ilyen elvárás, akkor én például nagyon is pártolom az örökbefogadást. Egy dolog van az örökbefogadásnál, amivel nagyon gyakran szembesülünk, és ez az, hogy ugye én megmentek egy kutyát, és ettől aztán én nagyon sokszor azt látom, hogy jaj, de szegény, hogy szenvedett, az már mindegy, hogy fél éve nem szenved, a kutyának már mindegy, tehát ő már így elfelejtette. Nem felejtette, persze teljesen, de nem azzal kell és fekszik reggel, hogy ma már nem kell megfagynom az utcán, hanem úgy boldog a családjában. Ő úgy boldog a családjában, de a gazdáknál meg nagyon sokszor ez a továbblépés gátja. Hogy annyira sajnálják a kutyát, hogy jaj, de szegény, hát kint ült a hideg, szegény.
És akkor úgy gondolod, hogy így elkövetik azt a hibát, hogy csúnya szóval túl szeretik, vagy túl kényeztetik ezért a kutyát, mert neki milyen pokoli élete volt előtte. És mindent megengednek, hogy jaj, nyugodtan egy el az asztalról a kaját ebéd közben, mert hát szegényked nem kapott enni, meg csontsovány volt, amikor rátaláltunk. És akkor ez a másik szélsőség.
Igen, tehát én szerintem, amit a kutyáktól amúgy általánosságban meg kéne tanulnunk, az tényleg effektív az éjjamának. Tehát ez nem jelenti igen. Azt, hogy a kutya...
Pont gondolatorsó volt, ezt akartam mondani, hogy az én tapasztalatom szerint a kutya az adott pillanatot zseniálisan éli meg.
Igen, és ők nem... Tehát nem jelenti azt, hogy ami a múltban történt, az őt nem befolyásolja, mert tudjuk, hogy kutyánál van PTSD, tehát van posztraumás stresszindróma kutyáknál, tudjuk, hogy van náluk depresszió, tudjuk, hogy... Tehát egy csomó-csomó olyan emberi pszichés jelenség megjelenik a kutyánál, ami tudjuk, hogy traumatizálhatók, stb. Tehát, hogy ezek mind megjelenhetnek a kutyáknál, de ennek ellenére ők tendálnak a jelen felé, és a múltbeli tapasztalat az valóban meghatároz, hogy hogyan reagál bizonyos ingerekre. De egy kutya nem fog egy egész napot a sarokban buslakodni azért, mert őt 10 évvel ezelőtt kidobták. Tehát, hogy ez nem így működik náluk. Mindamellett mondom, vannak szorongásaik, tehát, hogy ő nagyon kedvelt modellállata most már egyre inkább az emberi pszichológiának és pszichiátriának, mert hogy nagyon sok mindent hoznak ugyanúgy. Tehát őket mi a saját képünkre formáltuk a domestikáció során, és hát ennek vannak ilyen következményei is.
Hasonlítanak ránk.
Egyébként igen, az egyetlen dolog, amiről én még nem olvastam és nem hallottam, hogy kutyánál lenne skizofrénia elképzelt, én még nem, nem láttam erről cikket, meg semmit. A depresszióról, PTSD-ről igen.
Nem találkoztunk tudathasadásos kutyával.
Én még nem.
Igen.
Ettől még persze... Általában van olyan, hogy a gazdik ezt állítják, csak aztán van a van magyarázat a viselkedés változásnak.
Tehát nincsen tudományos alapja, hogy például nálunk a szalszán, úgy érzem, hogy két kutya alakik benne. A szófogadó border collie és a...
Nem tudom azt mondani, hogy nincs ilyen, én csak azt tudom mondani, hogy én még nem olvastam erről cinket.
Tudományos cinket,
igen. Nem jelenthetem ki. De egyébként tehát visszatérve így a fajta választás meg mindenre, én azt gondolom, hogy azért találtuk ki ezt a több száz fajtát, hogy mindenki megtalálja azt,
amire
szüksége van és amire kutyát keres. És ezt így azt hiszem, azt talán adáson kívül mondtam még, hogy mert az általában úgy szokott lenni, hogyha valaki mégiscsak célt akar a kutyával, tehát azt mondja, hogy ő egy családi fifit szeretne, de mégis megtetszik neki valami, akkor általában az szokott lenni, hogy az első kutyával eljutnak valameddig, és utána már a másodikat célzottan veszi. Tehát,
igen.
Azért gondolom azt, hogy az a legfontosabb, hogy stresszmentesen, a környezetünknek nem problémát okozva, és boldogan együtt tudjunk élni a kutyáinkkal. Tehát, hogy
elnézést, az élőadás varázsa, igen, itt vannak kutyák mellettünk véletlenül egy plázában. Épp egy nagyon szép bosszerom van mellettünk, aki furcsája, hogy valaki maszk van. Hát nem szokták meg még a kutyák ezt a dolgot. Na, tehát visszatérve, hogy igen, az a tudatos választás, ez ezzel is jár.
De mondom, tehát én azt gondolom, hogy a prioritás az, hogy én is boldog legyek, a kutya is boldog legyen. És aztán, hogy aztán később majd lehet, hogy esetleg fogunk vele egilitizni, semmi gond, elkezdjük ezzel a kutyával, és ha én azt akarom, hogy egiliti világbajnok legyen, na akkor majd veszek egy olyan kutyát, akivel BB-re akarok menni.
Igen.
Tehát utána az már egy másik szint. Az alapszint az szerintem az, hogy mindenfél boldog lehessen ebbe az együttélésbe.
Azért is hoztam ezt a témát, és azért is szerettem volna erről beszélgetni, hogy tényleg lássuk be azt, hogy ez a tudatos választás és az életformánkhoz, és a másik talán nem csak az életformánk fontos, és erről nem beszélgettünk, most erre térnek egy kicsit, a személyiségünkhöz való alkalmazkodás. Tehát ahogy talán mondtad az előző adásban, egy kicsit említettük ezt, hogy lehet, hogy én nem tudom, IPO IGP világbajnok, vagy mentőkutya világbajnok, vagy bármilyen sportolni szeretnék a kutyával, arra lehet, hogy több kutyafajta alkalmas, hogy csak futni szeretnék vele. És akkor jön az, hogy milyen az én személyiségem, hogy én mondjuk, ha egy domináns személyiség vagyok, akkor ahhoz kell kutyát választanom? Tehát, van ebbe valami, hogy még a személyiséghez itt figyelembe kell venni?
És szerintem nem, hát a személyiség a kulcsa mindennek. Tehát, hogyha én alapvetően egy harsány, nagyon domináns, erős ember vagyok, akkor mondjuk adott fajtából, tehát és én kitalálom most, akár vegyünk engem, tehát hogy azért tudjuk, hogy én egy viszonylag erős egyéniség vagyok, és ehhez, hogyha én most egy olyan fajtát akarnék választani, ahol sok a bizonytalan kutya, akkor bizony meg kell találnom azt az egyedet, aki nem az. Tehát így jön be aztán az egyed kiválasztásod, mert hogy ha a kutya személyisége és a gazda személyisége nem passzolnak össze, vagy nem tudnak egymáshoz csiszolódni az évek alatt, akkor nincs esélyünk. tehát hogy akkor az egyik félnek se lesz jó, az az együttélés.
Az a bizonyos boldogság, amiről beszéltünk, az a harmonikus boldogság, az nem történik meg.
Igen.
Még nagyon-nagyon az elején a Dönts képában, nagyon felősebben beszélgettem Bérdi Fruzsi pszichológussal, és ott beszélgettünk az önkritikáról, meg az önismeretről, az, hogy mennyire kell önkritikusnak lenni, akkor itt ez is bejön, hogy ismernem kell azt a saját személyiségemet, és mert nem kell kimondani azt, hogy ehhez az egyedhez, vagy ehhez a fajtához én nem vagyok elég tökös, vagy túl kell már, bocsánat a szexista kifejezésre, hogy így slangben ezt mondtam, hogy nem vagyok elég erős hozzá, és akkor ezt így érdemes felismernem, és akár mondjuk elengednem azt az egyedet, vagy azt a fajtát, és azt mondom, hogy jó, agilitizni szeretnék, arra alkalmas mondjuk a Mali is, meg a Border Collie is, akkor inkább választok egy, most csak javíts ki a rossz a példám, egy Border Collie szukát, mint egy belga juhász kant, mert az jobban illik a személyiségemhez.
Alapvetően szerintem ez a legfontosabb, de az emberek nagyon nagy része ezt nem látja be. Tehát, hogy az emberek nagyon nagy része nem valós képet lát saját magáról. Sajnos. Én azt látom. És ez ad félreértésekre is okot. Tehát, hogy a gazdi azt gondolja, hogy ő milyen határozott, milyen kemény, és... a gazdi azt látja, hogy ő milyen határozott, milyen kemény, és hát a valóságban nem az. És akkor ha én ugye nem vagyok pszichológus, nem is leszek az, én nagyon sokszor segítek kutyát választani gazdiknak, adott célzott alomteszttel, és azt szokott lenni, hogy ugye én a gazdáról kapok egy képet, azt a képet kapom, amit ő akar adni. És én ahhoz választok kutyát, mert nem vagyok pszichológus, és nem is leszek az. És én kiválasztom, tehát ő azt mondja, hogy ő ilyen határozott meg, és akkor adok neki, elmondom, hogy ez egy picit nehezebb esett, de jobb a motiváció. Elviszi a kutyát, és utána a kutya így bum, így fölrobban, és így a fejük tetején ugrál, mert hát valójában azért nem arról van szó, hogy ő ilyen-olyan határozott lenne, ugyanez fordítva is, tehát, hogy hát ő finom kezű, meg és akkor odaadom a kiskutyát, ez egy érzékenyebb, jól irányítható, picit bizonytalan kiskutya, ugye ennek nagyon sok előnye van, ha ilyen egy kutya, és aztán kiderül, hogy a gazdi valójában meg kőkemény.
Egy nagyon kemény domináns személyiség, és lenyomja, vagy igen. Összetöri lelkileg azt
tehát,
a kutyát.
Tehát, hogy mind a két irányban van erre példa. Én azt gondolom, hogy az, hogy tudatában legyek a saját személyiségemnek, az a jó választásnak az egy alap. Tehát ez egy alap.
Tehát őszintének kell lenni magunkkal, és kell.
Igen, velem nem kell őszintének lenni.
Saját magunkkal, de a tükörbe, hogy ez...
Igen, mert hogyha én általában mondjuk, ha tesztelek is egy almat, és akkor elmondom, hogy ez ilyen, ez olyan, ez amolyan, ez a kiskutya ilyen tendenciát mutat, ugye jós nem vagyok, tehát hogy azért még az sem, se pszichológus, se jós, de hogy ilyen, meg olyan tendenciákat mutat a kiskutya, és ha én magamba szállok, és mondjuk értem, hogy nekem nem akarja mondani, de saját magam felé azt mondom, hogy hát igen, 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 akkor lehet, hogy mégiscsak a bizonytalanabb kiskutyát hozom el, mert hogy őt fogom tudni jól irányítani, és ővel fogunk tudni jól együttműködni, mert támogatni tudom a bizonytalanságait, viszont nem vagyok olyan kemény, tehát hogy, de ezeket mondom, ezt általában elég a magam felé tudom, és akkor ennek megfelelően tudok tudatosan választani már, akár.
Összefoglalva akkor az életformámhoz, a céljaimhoz, a jövőbeli céljaimhoz, egy sima házi kedvenc is cél, tehát hogy nehogy azt így hallgató, hogy csak azt gondoljuk célnak, hogy valaki világbajnok legyen majd be, tehát az életformámhoz, a céljaimhoz és a személyiségemhez kellene akkor tulajdonképpen kutyát választani. Jól gondolom, tudjuk így összefoglalva.
Csak ez a pár dolog van, nincs több.
Nincs több, nem olyan nagy a dolog ez. Fölmerült egy gondolat most, hogy mondtad, hogy ugye csinálsz, segítesz alomból kutyákat választani gazdiknak. Tanácsolod azt egy örökbefogadásnál, hogy mondjuk a gazdi azt mondja, hogy kérek szakember segítségét, és mondjuk egy kutya kiképzőt, vagy egy téged vagy egy hozzád hasonló szakembert elvinni a mehelyre, hogy figyelj, nézd meg ezt a fél éves kis kutyát, vagy ezt az egy évest, vagy két évest, hogy szerinted ez az illene
hozzád? Én egyébként mindenféleképpen. Tehát én azt gondolom, hogyha jó az együttműködés a menhelyjel, vagy ugye az, akitől örökbe fogadok, akkor ez nem lehet akadály, hogy én oda viszek egy szakembert, és azt mondom, hogy légy színézd meg. Aki esetleg meg tudja nekem mondani azt, hogy nagyon cuki, nagyon aranyos, de extrém módon fél a zajoktól, vagy nagyon édes, nagyon aranyos, lesz még két hétig, és utána a fejedre fog nőni. Tehát, hogy ezeket a tendenciákat lehet látni. Nem vagyunk jó sok. Tehát se én, se a kollégáim nem jó sok. Én nem tudom azt megmondani egy adott kutyának a jelenlegi állapotából, hogy mi lesz belőle három év múlva, úgy, hogy a gazdi mellett van, mert ezt nem lehet megmondani. Mert van olyan kutya, aki megnyugszik, hogy tud valakihez kötődni, és ezért bármit megtesz, és van olyan kutya, amelyik megnyugszik, hogy tud valakihez kötődni,
és akkor kinyílik a csipája.
Igen, tehát ez hogy minden előfordulhat.
Egyébként csak, hogy például ismét a szalszát emlegessük, mi ugye 6-7 hónapos 8 lehetett sacra, amikor megnéztük a menhelyen, ugye elment, megnéztem, hogy aportos-e, labda, semmit, tehát dekapörgés nem volt a kutyába. Párom azt mondja, hogy ilyen hobbi, futni kell. Tehát tudtuk a célt, tudatos választás volt. Elvittük a kutyát, megtörtént az ivarérés. Olyan full aportos a kutya, megörül a labdáért, megörül mindenért, szétkapta a kanapét, szétrágta mindent. De hát alkalmazkodni kellett a helyzethez, és megadni azt, ami nem. Csak ez is egy példa arra, hogy hát nem biztos, hogy ugyanúgy fog maradni, ahogy amit a...
Igen.
Menhelyen látunk belőle. Amiért ezt kérdeztem, és ez is célja ennek a műsorsorozatnak, ugye, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy a tudatos választása és a tudatos döntése elkerülhető az, hogy az a kutya a fejünkre nőjön, ezáltal boldogtalanságot okozzon, és adott esetben visszakerüljön a menhelyre.
Tehát én igazából... Én azt mondom, hogy ez a legnagyobb. Tehát, hogy nagyon sokszor látok olyat, hogy ugye egyrészt, ha visszakerül a menhelyre, az eset hozzám már nem ér el, hiszen én kiképzőként dolgozom. Viszont van ennek az ellenkezője is, például a gazdák vértizzadnak azzal, hogy ne kerüljön vissza a menhelyre, mert ők elszúrtak valamit a nevelés során. Tehát, hogy de ez faj kutyáknál is. Tehát, hogy ez nem menhelyi, meg nem menhelyi kérdése, mert egy csomó... De a viselkedési hibák nagyon nagy része, sőt, azt a gazdi pakolta bele a kedvencébe. Úgy, hogy nem figyelt oda, amikor oda kellett volna figyelni, hogy nem vette komolyan a jeleket, hogy nem lépett időbe közbe. Tehát, hogy van egy-két vele született viselkedéshiba, ez így van. Tehát van vele született szeparációs szorongás, amikor a kutya aprófát csinál az egész lakásból. Oda kell állatorvosi segítség is, stb. Tehát van ilyen, de az esetek nagy többsége az nem ebből adódik, hanem abból adódik, hogy valami ott az együttélés a nevelés során nem úgy történt, ahogy annak történnie kellett volna. És aztán ebből lesznek a problémás kutyák. És itt a gazdi múlik, hogy ha tudatosan választottam a kutyát, eldöntöttem, hogy én ezt szeretném, mérlegeltem, és mégis előjön egy ilyen viselkedésébe, azok a gazdák beleállnak. És azt mondják, hogy akkor hozok szaksegítséget, hozok egy olyan kiképzőt, akinek ez a szakterülete, aki ehhez ért, és vele együtt elkezdek együtt dolgozni, és megoldom a problémát. Ugye a tudatos választásnak az a nagyon nagy előnye, hogy akkor én már beleállok a problémába. Mint ahogy a gyerekemet se rakom be egy nevelőintézetbe, hogyha azt mondom, hogy ezért hogy most problém. Már hatodszorra nem jött haza éjszaka, vagy nem tudom. Így az ilyen gazdik, akik tudatosan és átgondoltan választanak kutyát, nem hátrálnak meg a nehézségektől, hanem azt mondják, hogy akkor ezt megoldjuk. Mert akkor, ha már ezt vállaltam, én ezt ezért... Itt jön be az, hogy felelősséget vállaltam,
igen.
Akkor megoldjuk. A megoldás az nagyon sok esetben tréning, de sajnos van olyan, hogy a megoldás az, hogy belátom, hogy a kutyának máshol jobb lesz. De akkor viszont én keresek neki új gazdát, és nem lerakom a menhelyre, és majd ő. Nem.
Igen. Jó, ez azért ez az extrém. Ez a vége a folyamatnak.
Abszolút, csak hogy ez is...
Amikor már mindent megtettem a saját.
Amikor már mindent megtettem, és rájöttem, hogy nem. Tehát, hogy most visszatérve az én Kendrámra, akit ugye az illatosról fogadtam örökbe, ő egyébként végül is aztán a Hugoméknál lakott, mert hogy az történt, hogy hazajöttünk, és a kutya imádta a húgomat, és imádta a húgom gyerekeit. Tehát megőrült azért, hogy ott lehessen a lányokkal, megőrült azért, hogy ott lehessen velük, és hát az lett a döntés, hogy akkor oda költözhet hozzájuk. De azért lett ez a döntés, mert a kutyának ott jobb volt.
Igen, tehát boldogabb életet tud abban a családban, mint ahogy nálam.
Igen, de hogyha én ahhoz ragaszkodtam volna, hogy én megmentem meg izé, nem volt szart dolga a kutyának az életet, szóval nem arról van szó, hogy szegény ott egy láncon tengődött volna. De hogy azt láttam, hogy ő náluk boldogabb a kutya. Tehát nem volt kérdés, hogy akkor mehet.
Igen.
És nem kapaszkodok abba a képbe, hogy de hát én vagyok a felelős érte meg izé. Tehát, hogy ezt is, ez is egy része a tudatosságnak, én azt gondolom.
Hát szerintem nagyon sok új információt kaptunk.
Ennek örülök.
Ha hallgatók is, meg én is. Tehát, kedves hallgatóink, tessék tudatosan dönteni, megkímélitek magatokat egy csomó-csomó problémától, hogyha tudatos életformához, személyiséghez választotok kutyát, és nem a hollywoodi filmekből, nem a pletykákból döntitek el, hogy milyen egy kutya, hanem valós információkat, hiteles forrásokból néztek utána egy adott kutyafajtának, és akkor hosszú, boldog életet tudtok biztosítani a kutyáitoknak. Bea, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetéseket, most már kettőt.
Én köszönöm a meghívást.
Lehet, hogy leszel még vendégünk ugye több aspektusból is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Nektek, kedves hallgatóink, jó kutyázást kívánunk, és két hét múlva jövünk az Aktívan hatlábon újabb adásával. Úgyhogy minden jót, köszönöm, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok.
Hello!